Folytatódik az aréna, amelynek vendége Mitrovics Miklós, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, Lengyelország szakértő. A V4-es együttműködésnél hagytuk abba, mindjárt erről is szó lesz, de előtte arról, hogy Brüsszelnek komoly aggodalmai vannak Varsó politikájával kapcsolatban. Kötelezettségszegési eljárást is indítottak Lengyelország ellen, igaz, Magyarország ellen is. Mik ezek a konkrét kritikák pontosan?
Hát elsősorban két konkrét kritikája van az Európai Uniónak Lengyelországgal szemben. Az egyik ugye most már lassan két éve húzódó alkotmánybíróság ügye, aminek most már azt hiszem pont került a végére, illetve a média törvény változtatásának ügye. Nem számítok egyébként semmiféle komoly szankcióra az Európai Unió részéről Lengyelországgal szemben, már csak azért sem, mert a magyar példa is azt mutatja, hogy ne számítsunk ki erre, ráadásul a lengyel törvények, ha most lehet ilyen összehasonlításokat tenni, nyilván nem normatív alapon, most nem fogjuk itt paragrafusról paragrafusra kielemezni a dolgokat, de még Brüsszel szemében sem annyira korlátozók, vagy úgymond jogsértők, mint ami a magyar törvényekkel szemben megfogalmazottak.
Egyébként persze, politikáját tekintve Varsó egyértelműen Budapest politikáját folytatja? Pontosabban a jog és igazságosság, mint kormányzópárt?
Az én véleményem az, hogy nem.
Miben más?
Ez Brüsszelből, meg francia politikai szereplők szemében lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez egyes ugyanaz. Ugye elhangzanak francia részéről most újabban, nagyon divatos arrafelé, vagy mondjuk a német szociáldemokrata ellenzék részéről olyan kijelentések, hogy Kaczynski, Orbán, Putyin, hármas, ezek az országok kiírják magukat az Európai Unióból, itt a szabadságokat súlyosan korlátozzák. Szerintem ezek a legrosszabb nyilatkozatok, amiket tehet egy nyugat-európai politikus, hiszen éppen ezen a közép-kelet-európáról kialakult negatív sztereotípiákon alapulnak, és erősítik az itt élő országokban mondjuk a nyugat ellenességet, hiszen egyértelmű, hogy ez ilyen tanítói vagy kioktatói magatartás, amikor mi Nyugat-Európából megmondjuk azoknak a kelet-európaiaknak, hogy mi a demokrácia.
Milyen az Európa képe Varsónak?
Mindjárt erre is kitérnék, csak mert most így a kongresszus, a tegnapi jog és igazságosság kongresszus kapcsán is eszembe jutott. Csak még annyit tennék hozzá, hogy ezek a kioktató és számonkérő nyilatkozatoknak ugye az a legfőbb problémája, és erről kellene már beszélgetni komolyan, és nem csak ilyen elutasító vagy kinyilatkoztatások szintjén, hogy azért itt a közép-európai régió nem magától olyan, amilyen. Azért itt volt egy 200-250 év, mondjuk a 19. század elejétől, tehát még az 1800-as évek elejétől, amikor a centrumkapitalizmus nemzetállamokkal Nyugat-Európában óriási lendületnek indult. Gyakorlatilag ugye a gazdaságtörténészek azt mondják, hogy 1800-es évek elejétől számíthatjuk a modern kapitalizmusnak a legnagyobb bumját, amikor azóta eltelt 200 évben meg 26-szorozódott a centrumállamok GDP-je, míg a többi keletterévő állam gyakorlatilag nem létezett. Se Lengyelország nem létezett 19. században egészen 1918-ig. Magyarország nem volt független állam, Csehországról, Szlovákiáról, Balkánállamokról ne is beszéljünk, hiszen már sokkal régebb óta, vagy soha nem voltak függetlenek, vagy már sokkal régebb óta elvesztették a függetlenségüket. És tegyük hozzá, hogy több szabadságharcot, amit ezek az országok megvívtak, általában vagy nyugat-európai államok segítségével, vagy ők maguk, vagy mondjuk az oroszok segítséget igénybe véve leverték. Ugye nem kell itt 1848-at mondani, de a lengyelek is el tudják mondani az 1830-as felkelést, az 1863-as, stb. Majd amikor létrejön két háború között, az első világháború után itt független államok közössége, akkor is mindig Nyugat-Európában mondják meg, hogy hol legyenek a határok, milyen iparterületeket hova csatoljanak, milyen szénmedencéket kell innen elcsatolni, oda tenni, stb. Majd 20 év múlva gyakorlatilag Nyugat-Európa újra felosztja ezt a területet. Gondolok itt arra, hogy 4 európai nagyhatalom felosztotta Csehszlovákiát, majd Hitler Sztálinnal együtt újra felosztotta Lengyelországot, stb. Tehát, hogy...
És ezek szerint a rendszerváltás óta eltelt majdnem 30 év sem volt elegendő a sebek begyógyulására?
Hát nem sebekről van szó, hanem arról van szó, hogy 200 évig beágyazták félperifériás vagy perifériás helyzetbe ezt a régiót, Nyugat és egyébként az területeken kialakult nagy birodalmak, teszem itt a Habsburg, a porosz vagy az orosz, de nagyon sokszor a nyugatiak segítségével, jóváhagyásával, akár haderejével, de itt kialakult egy egyenlőtlen fejlődés, tehát a kelet-európai államok a adottságuknál fogva nem tudtak úgy fejlődni, sem gazdaságilag, sem társadalmilag, sem infrastruktúrálisan, sem semmilyen értelemben, akár városi adósodás szempontjából, mint a nyugat-európai.
És ezen az uniós csatlakozás sem segített?
Hát
a támogatások?
Ez egy vita, vannak. Én azt mondom, hogy az elmúlt 7 évben érkezett európai uniós források jelenthettek volna egy Marshall-segélyt ennek a régiónak. Itt szerintem súlyos bűnei vannak minden régiós kormánynak abban, hogy hogyan használták és mire használták ezt fel. Nem feltétlenül az ipari technológiai felzárkóztatásra, ami 21. században alapvető lett volna. Mások azt mondják, hogy ez nem volt egy Marshall-segély-szerű összeg, hiszen akkor egész más volt a helyzet a II. Világháború után. Ez egy vita, erről be lehet vitatkozni normális keretek között, de arra biztosan nem volt elég, hogy egy 200 éves egyenlőtlen fejlődést itt 7 év alatt ledolgozzunk, hiszen itt gyakorlatilag alapoktól kellene mindent, tehát 7 év alatt kellett volna mondjuk behozni olyan fejlődéseket, amit mondjuk Nyugat-Európa 200-250 év alatt tett meg, tehát ez azért lehetetlen vajon.
Azért már több mint 10 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, pontosabban ez a régió, de visszatérve az alapkérdésemre, milyen a lengyel kormány, illetve a jog és igazságosság Európa képe?
Na, éppen ezért tettem ezt a kis bevezetőt, hiszen a tegnapi kongresszuson Jaroszláv Kaczynszki tartott egy 70 perces beszédet, amelyben az egyik gondolata, amelyből kilett emelve az egyik gondolata a lengyel sajtó, és gondolom a németben is, hiszen pont arra tett utalást Kaczynszki elnök, hogy a németek II. Világháborúban gyakorlatilag Lengyelország elpusztítására törekedtek, ami de facto igaz, minden szempontból, mind materiálisan, mind kulturálisan, mind a emberileg. És ennek ellenére Lengyelország volt az első, amely felvette a harcot a hitlerizmussal szemben, majd az első, aki felvette a szovjet totalitárius rendszerre szemben is a harcot. Egyébként a lengyelek ugye végigharcolják különböző hadseregekben a háborút, majd vesztesként kezelték őket, vagy hát legalábbis nem ismerték el győztesként őket, pedig egyértelműen a győztesek oldalán harcoltak. És hogy ezért, mondja Kaczynszki, Lengyelország soha nem kért semmiféle kárpótlást Németországtól, de vannak, akik azt mondják, hogy kellene. Ugye itt 6 millió ember meggyilkolásáról van szó, városok komplett lerombolásáról, hát amiről az előbb beszéltem, 200 éves perspektívában.
Ennek ugye része a holokauszt is azért.
Így van. És
amiért hogy, azért Németország fizetett.
Igen, de nem a lengyel államnak. A lengyel állam mondhatná azt, hogy akkor számoljuk ki, hogy egyébként ki is számolták, tehát ki van ez számolva, hogy mennyi, és ugye...
De azért volt adósságleírásuk is például.
Volt, de hát erre azt mondja a lengyel állam, hogy hát köszönjük szépen, de ezt az államadósságot, ezt a lengyel kommunista kormány termelte meg azért, hogy felépítse, vagy fenntartsa ezt a rendszert, amit mi lengyelek nem akartunk.
Jó, de hát Magyarország is elmondhatná ezt.
Így van, elmondhatná, hogy miért nem mondja el azt... Ezt nem tudom, kell megkérdezni. És azt mondja a lengyel, ugye hozzátette utána, hogy természetesen megnyitottuk a rendszerváltás után a piacainkat, És ez mivel járt? Azzal, hogy megint a nyugati cégek jártak jól, és egyébként, amit most is elmondott mind Jaroszláv Kaczyński, mind a gazdasági miniszter Morawiecki, hogy gyakorlatilag évente, még a Európai Uniós források felhasználásából is, évente a lengyel GDP 5%-át viszik ki körülbelül adómentesen tisztán nyugati cégek Lengyelországból.
De ez azt is hozzá kell tenni, hogy lengyelek milliói mentek Nyugat-Európába dolgozni. Lengyel kolóniák vannak például Londonban, Nagy-Britániában.
Hát természetesen nagyon sok dologról lehet vitatkozni a kelet-nyugati együttműködésben, de az szerintem elvitathatatlan, hogy ebben, hogy ennek a régiónak ez a félperifériás helyzet, amiből millió baj adódik, és millió megoldatlan probléma van, ez nem dolgozható le 10 év alatt, és ahhoz, hogy ez ledolgozható legyen valamilyen szinten, valaha, vannak, akik azt mondják, hogy ez soha, vannak olyan gazdaságtörténészek, akik azt mondják, hogy ez soha nem dolgozható le, nincs utolérés, de ahhoz, hogy valamiféle mégis valamiféle utolérés tendencia kialakuljon, vagy ilyen tendencia, ami erre mutat, ahhoz meg kellene változni a nyugatiak magatartásának is ezekkel az országokkal szemben, és el kéne ismerni, tehát tudomásul kéne venni, hogy ezek az országok nem teljesen maguktól ilyenek, amilyenek. De itt most ezzel nem mentegetni akarom azt, hogy egyes politikusok milyen politikát, vagy egyes kormányok milyen politikát folytatnak, ezzel nincsen teljesen össze, vagy tehát, hogy most úgy tűnik, mintha ilyen sérelmi politizálás folyna, hogy miattatok van minden így. Azért nem így van, hát attól függetlenül itt most már szuverén államok vannak, demokratikusan megválasztott kormányok, saját programban.
Visszatérve még brüsszeli kritikára, változott a jogállam helyzete Lengyelországban?
Ugye ennyit érdekes volna, hogy nem változott, de ezzel kapcsolatban viszont azt szeretném mondani, hogy a tegnapi beszédet, ha bármelyik brüsszeli diplomata meghallgatja, akkor állítom, hogy egyetlen mondatába se tud belekötni. Kaczyński mondott egy olyan beszédet tegnap, amiben gyakorlatilag nem ejtette ki Brüsszel nevét, az Európai Unióról csak pozitívan nyilatkozott, azt mondta, hogy a Jog és Igazságosság pártja Európa barát, és nem lehet őket Európa ellenséggel vádolni, ők mindig az európai integráció mellett voltak, vannak és lesznek. Azt mondta többek között, hogy Lengyelország külpolitikájának két alapvető pillére van, az EU és a NATO tagság.
Ugyanezt mondja Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz elnöke.
Nem teljesen, mert folytatom. Ő azt mondta, hogy mi a pluralizmus mellett vagyunk minden tekintetben, például a média tekintetében. Eddig egyoldalú volt a lengyel média, most visszatérünk a pluralizmusról, ugyanis ha nincs szabadság, nincs pluralizmus, akkor nincs valódi választási lehetőség.
Miben volt egyoldalú média?
Lengyelországban a demokráciát kiterjesszük, és mindent ennek rendelünk alá. Ezért ilyen beszédet, és ebben nem volt egyetlen migránshozás, nem volt egyetlen egy soroshozás, egyetlen egyszer nem emeltette ki Brüsszel nevét Jaroszláv Kaczyński. Ilyen beszédet azért Magyarországon én nem hallottam jó 10 éve.
Csak ugye a kritikák arról szólnak, pont az ellenkezőjéről, mint talán Magyarországgal kapcsolatban is, hogy központosítják az állami médiát, illetve ön is említette az Alkotmánybíróságot, illetve a jogállami berendezkedés csorbulását vélik felfedezni nyugaton.
Minden összefügg. Az Alkotmánybíróság egy nagyon jó példa arra, hogy mire mondják a jelenlegi lengyel kormányzópárti politikusok azt, hogy egyoldalú volt mondjuk Lengyelország. Például az Alkotmánybíróságban a korábbi kormány alatt csak polgári platformhoz közel álló alkotmánybíró volt az egész alkotmánybírósági testületben. Igaz, hogy ezek független bírákként voltak jelen, de mindenki tudta róluk, hogy oda tartoznak. Ehhez képest még azt is meglépte a polgári platform a választások előtt, 2015 nyarán, hogy akinek decemberben, tehát már össze voltak a választások, hogy akinek decemberben a választások után járt volna le a mandátuma, még augusztusban meghosszabbította, tehát a korábbi parlament, a korábbi Szejm. Ugye innen robbant a vita, amikor választásokon nem a polgári platformért, hanem a jogos jogsős, és azt mondták, hogy hát ez teljesen jogállam ellenes, hogy a már a korábbi Szejm gyakorlatilag kinevez, vagy megválaszt alkotmánybírókat, mikor ez az új Szejmnek lenne a jogköre, hiszen ezeknek később jár a mandátum, és teljesen igaz volt, és ez ellen érdekes módon egyetlen brüsszeli politikus vagy bürokrata nem emelte fel a szavát, hogy ez hogy történik. És ugyanezt mondja a jog és írsések, hogy az összes televízió gyakorlatilag az úgymond liberális jobb-közép polgári platformnak a politikáját képviselte, mellettük át, és az...
De hát a jogos igazságoság is egy jobboldali párt.
Hát van köztük főleg kulturális téren egy óriási választóvonal, tehát azért... Szerintem ez is nagyon kiderült a tegnapi kongresszuson, hogy mi a különbség a kettő között. Mind a kettő egy kapitalista párt olyan szempontból, hogy ebből nagyon különböznek a magyar jobboldali pártoktól, tehát itt a piac szabadsága, a magántulajdon szabadsága, ez gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen mindkét jobboldali pártnál. Ami nagy különbség az, hogy a jelenlegi kormányzó politikusok gyakorlatilag egy olyan lengyel országban gondolkodnak, ahol a közösség érdekeit helyezik az egyéni érdek felé. És ezt mind kulturálisan, tehát mind a kultúrpolitikában, mind az oktatásban, mind a gazdaságban megpróbálják érvényesíteni. Még a polgári platform ugyanúgy a piac, a magántulajdon pártján áll, de ők soha nem tettek ilyen kijelentéseket. Ott az embernek az az érzése, hogy ők inkább a klasszikusabb liberális kapitalizmus pártján állnak, ahol a lehetőségeket kell megteremteni az emberek számára, és majd ők élnek vele. Ezért nem értették sokáig, szerintem máig sokan, hogy miért bukott el a polgári platform a választásokon, mikor minden gazdasági eredmény csodálatos volt. És azért bukott el, mert nem volt elég a lengyelek jelentős részének az, hogy oké, növekszenek a makrogazdasági mutatók, egyre jobbak a lehetőségek, de nem tudunk velük élni. Tehát kellett volna az embereknek valahogy részt adni ebből a sikerből.
Milyen a támogatottsága egyébként Lengyelországban a jog és igazságosságnak? Én azt olvastam, hogy a szociális intézkedéseket leszámítva azért nem rajonganak érte az emberek.
Nyilvánvaló a szociális intézkedések növelik a népszerűségét, itt gondolok arra, hogy ugye ez az 500 plusz projekt, ami azt jelenti, hogy gyerekek után 500 lotyi jár havonta, ami olyan 35 ezer forint. Ez
nyugdíjkorhatár leszállítása.
Igen, tehát mondjuk ez az 500 plusz program azért nagyon fontos, mert ez most három gyerekeseknél például havi 25%-kal megnyövelte a jövedelmét a családoknak. Ha összlakosságra vetítik ki, akkor is 7%-kal növelte az átlag jövedelmét egy családnak. Tehát ez egy nagyon fontos, főleg ugye vidéken. A másik, mi volt a másik?
A nyugdíj.
A nyugdíj leszállítása, ez majd októbertől fog életbe lépni, ez is. Viszont természetesen az egyéb ilyen, főleg kulturális és ideológiai programjai a kormányzó pártnak, a lengyelek azt mondhatom, hogy a többségében ellenszenvet szül, hiszen...
Magyarul nem túl népszerű már a jog és igazságosság Lengyelországban.
Még mindig vezetik a népszerűségi listákat minden közönyen kutatónál. Annyival, hogy mondjam, az ellenzéknek annyival egyszerűbb a helyzete Lengyelországban, hogy egyrészt arányos választási rendszer van, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon nem nagyon tud többséget szerezni egyedül egy párt. Sokkal jobban összetudnak a jelenlegi lengyel ellenzéki pártok fogni, mint mondjuk Magyarországon, tehát nincsenek köztük olyan nagy különbségek. Úgyhogy ők egy annyira nincsenek is lemaradva, tehát igazából azt lehet mondani, hogy 50-50, hogy mondjuk most fél időnél vagyunk, tehát ne jósolgassunk annyira, de ha mondjuk most lennének a választások vasárnap, vagy ma, akkor is azt mondanám, hogy bármelyik oldal nyerhetne. Tehát nincs ilyen szempontból lefutva a...
Nagyon rövid időnk van hátra, és egy óriási témát kell ebbe a pár percbe besűríteni. Pénteken zárult a lengyel V4 elnökség. Mi történt az elmúlt fél évben, és egyáltalán fontos még Varsónak a visegrádi együttműködés?
Fontos a visegrádi együttműködés, de mint említettem, most már inkább tágabb kontextusban. Visegrádi együttműködés azért lehet fontos, mert egy Európában az egyik legrégebbi ilyen regionális együttműködés, amelynek általában van súlya az Európai Uniós döntéshozatalban is, rendszeres egyeztetések zajlanak, ezt gyakorlatilag nem nagyon szokták felrúgni az egyes kormányok, még akkor sem, hogyha különböző színűek vannak a négy országban. Lehet erre számítani, hogy ez van. Nagyon sok projekt folyik a négy ország között, oktatás terén, felsőoktatás terén, ösztöndíjrendszerek, nagyon sok kulturális projektet támogat a nemzetközi.
De mégis egységesnek lehet mondani a négy országot?
Ha politikailag kérdezi, akkor én azt mondanám, hogy nem. Ez az utóbbi időben kiderült. Ugye van egy téma, amit már említettünk, a menekülkvóták kérdése, amiben gyakorlatilag elutasító magatartás, ebben egységes, de más egyéb kérdésekben azt hiszem nem nagyon tudunk egységet kimutatni, különösen a csehek lógnak ki a sorból, mint általában. Ők egyébként nem csak most, hanem úgy a visegrádi 25-26 év alatt többnyire valamiben mindig kilógtak ebből az együttműködésben. A szlovákok általában ingadozóak, ők náluk meg lehet figyelni azt, hogy vagy a lengyelek, vagy a csehek a példamutatók számukra.
Illetve magyar-lengyel relációban a Moszkva-Washington tengely, nem?
Igen. De ők nagyon jól tudnak lavírozni ebben az együttműködésben, mint minden másban is. Lehet, hogy végülis középen is vannak, tehát lehet, hogy ebből adódóan is.
Mi volt a legfontosabb eredmény, ha egyáltalán volt-e az elmúlt fél évnek?
Én a visegrádi együttműködésre azt gondolom, hogy nincs nagyon jelentősége, hogy ki vezeti. Ugye nincs ennek intézményrendszere. Az, hogy 25 éve rotálódik fél évente az elnöki poszt a négy állam között, szerintem ezt senki nem tudná felsorolni, hogy ez mikor, hogy volt. Nem, egyszerűen nem tartjuk számon. Most valamiért a lengyeleknek ebben a periódusban ilyen fontos lett. Tele volt vele a lengyel sajtó, a lengyel kormány internetes oldala.
A magyaroknak is ugyanolyan fontos.
Érdekes módon én nem nagyon látom most az, hogy átvette ugye Magyarország az elnökséget, én nem látom, hogy robbant volna a magyar média. Nagyjából azt látom, hogy egyetlen kérdés van a magyar részről, hogy ezt a migráció ügyet napirenden tartsa. Az egység szempontjából szerintem árulkodó, hogy itt járt a napokban a lengyel Szejm elnöke, Karcsevszki úr, és ő azt mondta a visegrádi együttműködésről, hogy a következő elnökség, tehát a magyar elnökség legnagyobb feladata az egység fenntartása. Szerintem ez elég árulkodó arról, hogy a színfalak mögött hogyan működik ez a rendszer.
Mitrovics Miklós, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, Lengyelország szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadta a meghívásunkat. A hallgatóknak még a figyelmet. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.